Köszöntök mindenkit szeretettel, ismerősöket és ismeretleneket egyaránt. Az Úr Jézus nevében szeretnék olvasni egy igét a Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből, az első részből. Tehát a második Timóteusi levél első rész, első 8 versét olvasom. Az ige hirdetésem alapjául, tehát 2 Timóteus 1, 1-től olvasom. Pál Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint. Timóteusnak, az én szeretett fiamnak, kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimből fogva tiszta lelki ismerettel, hogy szüntelen gondolok rád könyörgéseimben éjjel és nappal. Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyvhullatásaidról, hogy önmel teljesedjen be. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban, és anyádban Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelemnek lelkét ad nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Amen. Édesatyám, köszönöm, hogy ma is meg akarod erősíteni a tiédet, és azokat pedig hívni, akik még nem a tiéd. Mindezt a te lelked tudja elvégezni, és segíts mindannyiunknak, hogy meghalljuk a te hívásodat, saját életünkre nézve, és engedjünk annak. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgassál. Amen.
Amen.
Egy néhány dologról szeretnék beszélni ennek a felolvasott szakasznak a kapcsán. Az egyik a képmutatás nélküli élet, és a másik pedig az a lélek, amit Isten ad az övéinek. Vagyis annak az embernek, aki kéri tőle. Így olvastuk itt, hogy nem a félelemnek a lelke, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Erről szeretnék még beszélni, és legvégül pedig arról, hogy hogyan lehet felgerjeszteni az Isten kegyelmi ajándékát. Azt mondja az apostol, amikor itt ír a szolgatásának a fiatal Timóteusnak, hogy hálát adok az Istennek, hogy jó lelkiismerettel szolgálod mindig. És ez egy nagyon fontos dolog. Azért nagyon fontos a jó lelkiismeret, mert ez össze van kötve a képmutatás nélkül való hívő élettel. Én nagyon sok hívő embert ismerek, és többeket ismerek közülük olyanokat, akik többet mutatnak magukról, mint amik. És ez képmutatás. Aztán vannak olyan hívő emberek is, akik kevesebbet mutatnak magukról, mint amik. És az is képmutatás. És én azt gondolom, hogy jó lelkiismerettel szolgálni Istent csak úgy lehet, ha fölvállaljuk magunkat. Nem mutatunk többet sem magunkról, mint amik vagyunk, meg kevesebbet sem, mint amik vagyunk az Úrban. Csak egy nagyon rövid példát ehhez, hogy én elhatároztam, még akkor nem voltam édesapa, hogy akkor, amikor majd szülő leszek, akkor meg fogom tanulni azt, hogy ha úgy hozza a helyzet, hogy tudjak bocsánatot kérni a gyermekeimtől. Hát miért? Azért, mert tudom, hogy egy szülő sokat hibázik. És én láttam arra példát, hogy egy szülő pedig egyébként hívő szülő, Isten gyermeke, hogy mellé fogott a gyermeknevelésbe, és nem tudta magát megalázni. mert többet akart mutatni magából, mint ami, és kellett volna, hogy megalázza magát, és azt mondja, hogy adott esetben, amikor rosszul ítélt, és az fájdalmas volt egy gyermekének, vagy hátratételt szerzett, szemében nézni, és azt mondja, hogy ne haragudj, fiam vagy lányom, rosszul ítéltem meg a helyzetet. Ugye, hogy kell ehhez alázat. És mivel nem vagyunk tökéletesek, rendre más elő fog fordulni a legjobb szándékunk mellett is, hogy rosszul ítélünk meg helyzeteket, és talán olyan azt a gyermeket fenyítjük, akit nem kellett volna, és a másikat kellett volna igább. És elhatároztam ezt, és ezt elkezdtem gyakorolni már, mint szülő, hívő, hogy ha így alakul az élet, akkor igenis tudja megalázkodni, és nem többet mutatni magamból, hanem felvállalni a hibámat. Miért fontos ez? Azért, mert a jó lelkiismerethez nagyon fontos az, hogy nem mutassunk többet magunkból, mint amik vagyunk. És egy hívő szülő, vagy egy nem kell, hogy hívő szülő legyen, egy hívő ember, mivel fog hibát ejteni a munkahelyén, a családba, és fölvállalja a hibáit, mert szembenézni ezzel, és elismerni azt, hogy esendő bűnös ember vagyok én is, mindannak ellenére, hogy kegyelmet nyertem Istentől, akkor az nem lejáratni fogja magát, hanem még én azt gondolom, hogy a megítélése, a renoméja sokkal jobb lesz. Tehát Pál azt mondja, hogy én jó lelkiismerettel szolgáltam az Urat, és ezért hálás vagyok Istennek. Tudjuk, hogy Pálnak volt egy olyan életszakasz, amikor még Saulként üldözte a hívőket. És nagyon sok fájdalmat és bánatot okozott az istenfélő embereknek, a komoly hívőknek, a Jézus követőinek. És milyen érdekes, ugye, hogy Pál azt mondja, hogy én akkor is jó lelkiismerettel szolgáltam az Urat. Miért? Azért, mert az ő akkori ismeretei szerint ő tiszta lelkiismerettel szolgálta Izrael Istenét, és mivel nem ismerte az Úr Jézust, Isten fiát személyesen, nem volt vele találkozása, ezért nyilván egy csalónak tartotta, egy hamis profétának tartotta, és minden követőjét ugyanennek, és elhatározta, hogy ő megvédi az Isten ügyét, ami rajta áll. Teljes erőbedobással, tiszta lelkiismerettel. És milyen érdekes, hogy akkor, amikor volt egy óriási fordulat az életében, és megismerte Jézus személyesen, mert volt vele találkozása, az ő megtérésekor, az ő pálfordulásakor, akkor teljesen megváltozott az ő gondolkodása, csinált egy hátraarcot, de a régi dolgait mégis így minősítő, hogy tiszta lelkiismerettel szolgáltam az Urat. Mert ő akkor is, amikor az ismerete hiányos volt, akkor is fölvállalta tiszta lelkiismerettel az ő ismereteinek megfelelően az Isten félelmét, és aszerint járt el, meg később is. És testvérek, nagy fontosnak tartom ezt, és jó lenne, hogyha ezt úgy magunkba eltökélnénk, hogy ami ismereteinknek megfelelően, amit jónak látunk, amit jónak ismernek, jó lelkiismerettel fölvállaljuk. És ez azt jelenti, hogy képmutatás nélkül való lesz az Isten félelmünk. Mert nem mutatok magamról többet, adott esetben hibáztam, azt elismerem. Azt mondtam, hogy ez hozzátartozik az is, hogy nem mutatok kevesebbet sem abból, ami vagyok. És nagyon sokat szomorkodik az Úr amiatt, amikor vannak hívő emberek, az Istennek gyermekei, és az Úr bizonyos szintre, most fogadja csúnyán, elsegítette őket, bizonyos látásra elsegítette őket, bizonyos ismeretre elsegítette, bizonyos élettapasztalatot tudnak maguk mögött, és az Úr hadra foghatná őket. Mert azt mondná, hogy most gyermekem, te fogsz szolgálni a másik felé. Használni akarlak, én akarok gyámolítani másokat rajtad keresztül, bátorítani rajtad keresztül, segíteni, többre jutni rajtad keresztül, és azt mondja az a hívő ember, hogy hát én uram, olyan kicsi vagyok, olyan gyenge vagyok, én annyiszor hibázok, én nem vagyok jó semmire, mert kevesebbet mutat magából, és egyszerűen haszna vehetetlenné válik az Isten kezébe. És én úgy gondolom, hogy ez is képmutatás. És nem hiszem, hogy azoknak a hívő testvéreinek, Jó a lelkiismeretük, akik így élik az életüket. Ugyanolyan képmutatásnak tartom azt, amikor valaki többet mutat magából, mint amikor valaki kevesebbet, ilyen álszerény módon, mint ami az Úrban. Pál is azt mondta nekem egy testvér egyszer, hogy hát ő nem szereti Pál apostolt, ő sokkal közelebb áll a szívéhez Péter apostol, mert Péter apostolt csinál a hibái miatt, meg elmarasztalta magát, meg tudjuk azt, hogy kellett vigasztalni az Úr Jézusnak, amikor ő megtagadta a mesterét. Szóval olyan sokkal emberibb, mint Pál, aki ugye leírja, lemerészeli írni azt, hogy ő mit szenvedett az Úrért, mit szolgált az Urat, és hogy azt mondja, hogy többet munkálkodtam, mint a 12 együtt. Micsoda szavak ezek, micsoda, nem túlértékeli magát, de azt mondja, hogy de nem én, hanem a bennem lévő kegyelem, isteni kegyelem. Szóval nem beképzel volt Pál apostol, nem önhit volt, hanem fölvállalta azt az isteni munkát, amit az Úr kimunkált az életébe. És én arra bátorítalak benneteket, hogy ne akarjatok többet lenni, mint amik vagytok, de ne akarjatok kevesebbet se lenni. Miért fontos ez? Azért, mert a gyermekeink, már akiknek vannak gyermekeink, hát ezt látják. És meg lehet vezetni embereket. Persze tudom, egy hívő ember soha nem tudatosan csinálja ezt. De mégis, a mi gyermekeink azok átlátnak rajtunk. Azok tökéletesen ismernek bennünket, mert együtt laktak velünk. És milyen jó az, hogy nem csak akkor régen, hanem ma is vannak ilyen Timóteusok, legalábbis akikről azt lehet elmondani, hogy olvastuk itt. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelki ismerettel, hogy szüntelen gondolok rá. Azt mondja, hogy kívánvál téged látni, megemlékezvén a te könyvhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Eszembe jutván a benne levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, vagy benned is. Testvérek, félelmetes arra rádöbbenni, hogy a gyermekeinkben, tehát a gyermekeink mennyire tökéletesen tükrözik vissza a szüleiknek a gondolkodásmódját, az életét, a hívőségét, vagy a hitetlenségét. Szinte klónjai az életünknek a gyermekeink. És tudjátok, szokták mondani, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, és éppen Békés Csabán történt az, érdekes volt, ez nem viselkedésképpen mondom, de valahogy ide keveredett két fiam Békés Csabára, nem tudom már milyen gyülekezeti rendezvény volt, és elkerült egy családhoz, itt nem ismerte az a házigazda ezt a két fiút, és csak egyszerűen megismerte, mert vendégül látta őket, és ott beszélgetve egy olyan döntésre jutott, hogy ő ennek a két fiúnak meg akarja ismerni a szüleit. El is mondta nekem ez a testvér, hogy ezek a fiúk, ezek olyan illemtudóak voltak, olyan segítőkészek voltak, olyan, és akkor itt ragozta a dolgokat, hogy azt mondja, hogy én ezeknek a fiúknak meg akarom ismerni a szüleit. Kik lehetnek ezeknek az? És úgy is volt, aztán ez a testvér megismert engem, aztán jó testvéri kapcsolatba is kerültünk. Testvérek, a gyermekeink, persze most ez egy pozitív példa, és azt mondom, hogy tudnak viselkedni a gyermekeim. Hála az Úrnak, hogy tudnak viselkedni a gyermekeim, otthon azért nem mindig ilyen örömteli a községi életünk, mert sok szomorúságot is tudnak okozni, de örülök annak, hogy egy hívő szülőnek a gyermekeit így is megismerik. És ennek az ellenkezőjét is annyi helyen láttam már, testvérek, hogy írja a Pál apostol, hogy eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélküli hit, ami lakozott a te anyádba is, meg nagyádba is, akkor én azt mondom, hogy egy áldás vonul végig a családon. egy örökség, ami elkezdődött valakinél, egy nagyszülőnél, aztán öröklődött, nem a hit testvérek, a képmutatás nélkül való hit. És a gyermekekbe, az unokákba, a dédunokákba egy isteni áldás öröklődik. És én annyit szomorkodok magam miatt. Annyiszor fáj, amikor szembesülök a korlátaimmal. És annyi félelem van sokszor bennem, hogy mi lesz az én gyermekeimmel. Hívők lesznek, megismerik az Urat, fogják követni az Úr Jézust, fogják képviselni azt, amit én meggyőződéssel vallok. És akkor csak azt kell lássam, hogy én nem tudom úgy átadni nekik. Én nem tudok hívőt csinálni belőlük. Én képtelen vagyok rá, én mindig csak a hibáimmal szembesülök meg azzal, hogy elrontok dolgokat, és akkor mégis, mikor látom az Isten munkáját egyikbe másikba, akkor rácsodálkozok az Isten kegyelmére. És tudjátok, hogy egyetlen egy vigasztalás van ezen a területen az életemben, hogy tudom azt, hogy én arra törekszem következetesen, hogy jó lelkiismerettel szolgáljam az Urat, és képmutatás nélkül legyen az életem, az Úr a többit elvégzi. Egyiknél is, másiknál is. Nem kell attól féljek, hogy ott leszünk-e mind a mennyországba. Mert Isten, az Isten fölvállalja őket. Én nekem egy dolgot kell tennem, hogy jó lelkiismerettel, képmutatás nélkül szolgáljam az Istent. És erre hívlak titeket is. Aztán most áttérek egy olyan dologra, amit nagyon fontosnak látok, és ez az erő. Mert miközben erre törekszem, hogy jó lelkiismerete és képmutatás nélkül, közben látom azt, hogy mennyire véges az erőm. És én nem erőevangéliumot akarok hirdetni nektek most, sokan azt csinálják, amikor erőről beszélnek, isteni erőről, akkor valami csodálatos, hatalmas dolgokra gondolnak, ördögűzésre, gyógyításra, hegymozgató hitre. Én nem erről az erőevangéliumról szeretnék beszélni, hanem arról, az örömhírről, mert valamilyen értelemben erőevangélium, hogy az az erő, amit Isten ad az övéinek, az megújulhat bennünk, az fel lehet gerjeszteni. De egyáltalán mihez adja Isten ezt az erőt? Mert, hogy mondja az ige, megfáradnak, megtántorodnak még a legkülönbek is. Elfáradnak, meglankadnak. De akik az Úrban bíznak, azok az erejük megújul. És szányra kelnek, és futnak, és nem lankadnak meg, és járnak, és nem fáradnak el. Testvéreim, meggyőződésem az, hogy akkor, amikor megtér valaki, és Istennek odaadja az életét, hogy rendelkezzél vele Istenem, és behívja ezt az isteni erőt az életébe, akkor Isten egy olyan pluszt ad az embernek, az lelke által, hogy olyan dolgokra vagyunk képesek, amikre azelőtt nem voltunk. És eszembe jut a bizonyságtétel az egyik fiamnak, aki mikor kérdezett a lelkipásztor, kérte a bemerítkezését, hogy mondja el a megtérését. A bizonyságtételének a lényegi mondani valója az volt, hogy Isten valami olyan dolgot munkált az életemben, hogy amit addig nem tudtam megcsinálni, azt most már meg tudom csinálni. Egy olyan erőt kapott Istentől, amire addig képtelen volt, hogy megtegye, képes lett, hogy megtegye rá. Az én életemből is tudok ilyet mondani egyébként, nagyon fontosnak tartom, hogy akkor, amikor valaki hívő embernek vallja magát, és bizonyságot tesz, akkor valahogy arról tudjon beszélni. Egy régi lelkipásztorunk, mindig, mikor evangélizációs sorozatot tartottunk, mindig két vagy három bizonyságtevőt kért a gyülekezetből, hogy majd a saját szavai mondják el a megtérésüket, és mindig azt mondta, hogy három dologról beszéljetek. Milyen voltál? Mi történt veled? És mivé lettél? Milyen voltál? Mi történt veled, és mivé lettél? Az én életemben is van ilyen. Ugye be tudunk számolni, akik az úréi vagyunk, hogy Voltak dolgok az életünkben, amikkel nem bírtunk, küszködtünk, de ki voltunk szolgáltatva neki. Foglyok voltunk a saját indulatainknak, különböző bűnöknek, a kötelékébe vergődtünk. De volt egy esemény, amikor találkoztunk az Úr Jézussal, egy hívő gyülekezetbe, meghallva egy evangelizációba Isten szavát, vagy elbeszélgetve valakivel, találkoztunk Jézussal, a szabadítóval, ő valamit tett az életünkben, valamit átállított, valamit adott, valamit kimunkált, és megváltozott minden. Új teremtés lettem én. Ismerjük az éneket? Teljes új ember. A régi már nem él, újjá lett minden. Több ez, mint győzelem. Ó, mivé lettem. Új teremtés lettem én. Teljes új ember. Így szól a egyszerű ének. Mennyire igaz ez? Tehát Isten ad az ő lelkével az embernek erőt. Az ő lelke által. Énekeltük azt az éneket, hogy teremts bennem tiszta szívet. És az erős lelket újítsd meg bennem. Ugye? Testvérek, meggyőződésem az, hogy egy hívő ember, aki kapott olyan erőt Istentől, olyan emberfeletti, természetfeletti erőt Istentől, egyszer, amikor átélte, hogy olyan dolgokra képesített az erő, amire addig nem volt képes, hogy ez erő ott van. Ott van a parázs a hamu alatt. Ott szunyat. És amikor Isten igéje azt mondja, Pál apostol írja Timóteusnak, hogy gerjeszt föl, akkor ezt fel lehet gerjeszteni, ezt az erőt. De mihez kell ez az erő? Egy dologról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni. A legfontosabb. Ezt az erőt Isten azért adja, ahhoz adja, hogy erőt vegyél magadon. Az adja Isten az ő erejét, hogy erőt vegyek magamon, és erőt vegyél magadon. Ez a legnagyobb erő. Néhány nappal ezelőtt arra ébredtem, vasárnap volt, 7:30-kor. Ilyen nem szokott lenni, hogy én 7:30-kor kelek föl, általában inkább 5:00, 5:45-kor kelek én már hétköznap, mert hív a kötelesség, de vasárnap megengedjük magunknak, mert nálunk délután van csak imaóra istentisztelet, és hát vasárnap lehet pihenni tovább. 7:30-kor arra ébredek, hogy jön fel az egyik fiam, és megy a konyhába. Hát a konyha az úszott, a szószoros értelmében, mert már olyan értelemben ugye, hogy rakásra mosatlan, ez úgy maradt. Hát éjfélkor jöttek haza a gyerekeink valami táborból, éhesek voltak, nekiestek ott. Szóval az a lényeg, hogy nem lett éjfélkor rendbetéve a konyha, hát ilyen előfordul egyébként, nem gyakorlat ez, de szóval jön fel a fiam, és akkor a rakásra mosatlan. És akkor én csak így félállomban érzékelem azt, hogy megy be a konyhába, és kezd rendet rakni, kezd mosogatni, kezdi csinálni, helyre tenni. Azt, amit egyébként egy asszonynak a dolga, meg általában a lányoknak a dolga otthon, meg a naposnak a dolga, hogy be vannak osztva. És akkor én ezen rácsodálkoztam, és testvérek, azt állapítottam meg, hogy ez a 14 éves fiú, ez valami isteni erőt kapott, erőt vegyen magán. Mert aludhatott volna 9 óráig. És azt, hogy ő felkelt 7:00, vagy ki tudja mikor, de már 7:30-kor ott volt fent, és még mindenki alszik. És szó nélkül nem mondta neki senki, elkezdi rendbe tenni a konyhát, és elkezd mosogatni. Tudjátok miért? Mert egy isteni erőt kapott, hogy erőt vegyen saját magán. Hogy ne azt várja, hogy őt kiszolgálják, meg hogy mindenki más tegye a kötelességét, hanem egyszer odaáll a résre, és elkezdi tenni azt, amit Jézustól tanult, amit Jézus úgy csinált, hogy tudjátok, vette a kendőt, oda kötötte, és elkezdte megosztani a tanítványok lábát, mert ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hogy ő legyen szolgálja mindenkinek. A szolga király. És amikor én ezt láttam, akkor egyszerűen erő fakadt a lelkemben. Milyen érdekes, nem? Van egy gyermekem, akiben látom az Isten erejét munkálkodni, hogy erőt vesz magán, mert kapta Istentől az erőnek a lelkét, hogy erőt vegyen magán a szolgálatra, és miközben ő erőt vesz magán, én, aki látom, én is megerősödök lelkembe. Ez így működik. Hát amikor eljövünk a gyülekezetbe, és szoktam mondani a testvéreknek, hogy ezért fontos az, hogy mi aktívan legyünk a gyülekezetben, és ne csak úgy beüljünk, hogy na meghallgatjuk a prédikációt, meg a bizonyságtételek, és akkor utána eldöntjük, hogy jó volt, nem, melyik volt a legjobb, mit tetszett a legjobb, hazamegyek, hanem legyünk aktív részesei a gyülekezeti életnek, csak egy hangos imádsággal is. Mert amikor hallom egy testvérnek az imádságát, egy testvérőnek az imádságát a gyülekezetbe, és erő van benne, azért, mert nem ott tudja le az ima életét, hanem van neki csendes kamrája, és otthon a csendes kamrájában megéli az ima életét, és lehet, hogy fél órát a térdeim van, vagy egy órát, és eljön a gyülekezetbe, és tud röviden imádkozni egy mondatba, két mondatba. És erő van az imádságában, és akkor én ezt hallom, és megerősödök lelkemben. Erő fakad. Az erős lelket újítja bennem az Isten szelleme. Megfrissülök. És lehet, hogy több fog jelenteni annak az egyszerű testvérnek, a testvérnek az imádsága, mint a prédikáció. Volt már ilyen? Én sokszor átéltem ilyet. Fontos az, hogy mi aktívan éljük az életünket a gyülekezetbe. És igenis, ha te nekiállsz szolgálni, és erőt veszel magadon, és Isten lelke megfrissíti benned az erőt, hogy erőt vegyél magadon, azt látják, hallják mások, és azokban is erő támad. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy nem a félelemnek a lelkét vettük, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Tehát erről talán most többet nem is kívánok beszélni, hogy erőnek a lelkét. Azt hiszem értjük, ugye? Hogy Isten az erőnek a lelkét azért adja, hogy saját magunkon erőt vegyünk. A bizonyságtételre, a szolgálatra. Azt mondja, hogy a szeretetnek a lelkét is vettük. Isten kibocsátotta az ő szeretetét a mi szívünkben. És nekem meggyőződésem, mint ahogy az erővel kapcsolatban, testvérek, hogyha valaki kapta Isten lelkét, akkor ott van a szeretet a szívébe. Ott van a hamu alatt a parázs, és lehet, hogy sok minden nem látszik belőle, mert nem éli meg aktívan, de lehet imádkozni, hogy adj több szeretetet, Uram. Szóval van énekünk is. Adj több bűnbánatot, adj több ezt, adj több azt, és én meggyőződésem, testvérek, hogy Isten, amikor az ő lelkét kibocsátotta a mi életünkre, mindent odaadott. Az erőt is odaadta, meg a szeretetet is. Az óriási különbség, hogy míg az erő az arra való, hogy saját magamon erőt vegyek, a szeretet az arra való, hogy a környezetemet körül vegyem vele. Értitek? Az így horizontálisan van. Az erő az rajtam vesz erőt, az isteni erő, a szeretet meg így tőlem fakad, és élvezik, és lubiszkolnak benne a testvéreim, a családtagjaim, a kollégáim. Mert a szeretetnek a lelkét vettük. És most alapvetően nem arról beszélek, hogy amikor valaki könnyű szeretni, akkor, hát ez olyan természetes, azt tudják az emberek is. Ha őket szeretik, akkor ők is viszont szeretnek. Arra gondolok, hogy ma reggel, csak azért, hogy egy kicsit apró pénzre váltsam. Felkeltem, és akkor azzal szembesültem, hogy hát ugye hatan indultak el a családból most a táborba, pányokra, és hát ugye ment a sűrgés, forgás, a készülődés, és akkor rengeteg olyan dologa kellett szembesülnöm napközben, most már így kora reggel, hogy ami úgy hozott volna ki a sodromból. Hát ugye a készülődés az, hogy na, indul a busz odaérni, és akkor a szeretet, valamilyen szinte együtt kellett venniek magamon, de a szeretet kellett, hogy megnyilvánuljon akkor, amikor meg kellett volna porholjak egyik gyermekemet, mert úgy készülődött, hogy az mások rovására volt, és nem vette észre magát, és szóval jött bennem sok minden, indulatok, feszültségek, és akkor mindig arra gondoltam, hogy ezek mennek, és mennek táborozni egy hívő táborba, és már nagyon várták, és tudom, hogy milyen fontos ez nekik, és nem akarom nekik elrontani már az elején, ahogy elindítom őket, ahogy elbocsátom őket, és kellett, hogy erőt vegyek magamon, hogy ne tegyek szóvá dolgokat, amit lehet, hogy egyébként szóvá tettem volna. Kellett, hogy erőt vegyek magamon, hogy úgy szolgáljak feléjük, hogy ők csak azt érezzék, hogy a szeretetem árad feléjük. És megsegített az Úr kegyelme, hogy tudtunk úgy imádságos lelkületben elválni, szeretetben megölelni egymást. Ez olyan természetesnek tűnik, ugye persze ezt így kell csinálni mindig, de az, hogy nekem ez mibe került, az egyik se tudta. Azt csak én tudtam, hogy miben kellett erőt vegyek magamon, és hogy kifejezni a szeretetemet, hogy ne csak tudják, hogy szeretem őket, hanem érezzék is. A szeretet lelkét vettük. És még a józanságnak a lelkét is vettük. Erről csak annyit, hogy nagyon fontos, hogy addig, amíg az erő lelke, az velem foglalkozik alapvetően. Magamon kell, hogy erőt vegyek. Addig, amíg a szeretet az így horizontálisan, az kell, hogy ti érezzétek a környezetem, akikkel körülvesz Isten, a józanságnak a lelke az meg így vertikálisan Isten felé kell, hogy józan legyen az életem. Mire gondolok itt? Én úgy gondolom, hogy az a józan ember, aki tudatában van mindig annak, hogy Isten nélkül semmit sem tehet. Azt mondja az Úr Jézus, nálam nélkül semmit nem tehettek. Hát mi annyi mindent teszünk egyébként, és ugye sokszor segítségül se hívjuk az Úr nevét. És akkor tesszük magunkba. Hát akkor hogy mondja az Úr Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek? Hát egyszerűen arról van szó, hogy amit az Úr Jézus nélkül teszünk, az semmire való. Az semmire való. Az nem maradandó, az nem segít igazán másokon, az nem hatékony, az annyi lótás-futás jellemzi az életünket sokszor. Jézus nélkül. És akkor, amikor ezzel szembesülök, és ez térdre segít Isten elő, el tudom mondani neki, hogy Úr Jézus, hát most szükségem van rád. El is mondok egy kis egyszerű példát. Egyik testvérrel indultam Romániába most egy hete, beültünk az autóba, és gondoltam, hogy hát most nem imádkozunk, mert egyébként szeretek imádkozni, mivel elindulunk valahova autóval különösen, kérek Isteni oltalmat, de mivel 5 perccel korábban ezt megtettük a lakásba, ezért most úgy döntöttem, hogy nem fogok most megint imádkozni 5 perccel később. Akkor is elmondtam az Úrnak. Alig mentem 100 métert, megálltam egy elsőbségadás kötelező táblán, és akkor nézek be balra, ott volt egy teljes útlezárás, 2 rendőrautó, sárga angyal, 3 összetört autó, és ott álltam a táblánál, belenéztem a visszapillantó tükörbe, láttam, nem jön mögöttem senki, és akkor mondom, Attila, most imádkozzunk. És akkor felsóhajtottunk, és kértünk oltalmat Istentől, kegyelmet az utunkra. Ugye elismertem azt, hogy Uram, nálad nélkül semmit sem tehetek, a legjobb szándékom, koccanás, karambol, jöhet. Csak egy egyszerű dolog. Beülök az autóba, és elindulok. Mit kell itt mindig imádkozni? Hát egyszerűen azért, mert józan vagyok, azt látom, mert józan vagyok, nem vagyok lerészegedve, és a józan ember tudja azt, hogy veszély leselkedik rá. A józan ember tudja, hogy rá van utalva az Isten oltalmára, az ő áldására, mert az Isten, ha nem ad kegyelmet, levegőt se bírok venni, a karomat nem tudom felemelni, mert ilyen nyomorul semmire való az életem. Pára az életem. És minden egyes imádság, amikor őszintén lekérdelek Isten elé, és kegyelmet kérek, oltalmat, segítséget, ez mind a józanság megnyilvánulása, mert elismerem, hogy szükségem van az Istenre. És tudjátok, valaki így imádkozik, meg prédikál így. Hát ha így jöttem volna ide, én azt gondolom, hogy itt mindenki lehúzta volna a rólót az elején. Mi illik az Istenhez? Az Isten jelenlétére? Milyen viselkedés illik az Isten jelenlétére? Milyen megjelenés? Az Isten jelenlétében térdesünk. Alázatra jutunk. Olyan voltam, mint egy halott, írja a Jelenések könyvébe János apostol. Az Isten jelenléte megemésztő tűz. És az, hogy mi az Istennel tudunk beszélgetni, ezt az Úr Jézus kegyelme, hogy ő lekonvertálja az Isten dicsőségét nekünk, hogy ne égjük meg az Isten szentségének a szentséges tüzébe. A legistenebb állapotunkban is, testvérek, tele van az életünk romlottsága, bűnnel, hivalkodása, észre se vesszük. Azért imádkozik Dávid, hogy a titkos bűneinktől is szabadítsál meg. Tehát amikor a legfittebbek vagyunk lelkileg, meg a legistenesebbek a gondolataink, akkor is annyi égnivaló van bennünk. Az Isten az ő dicsőségével megjelenne, akkor színné égnénk. De Jézus kegyelme az, hogy leregálta nekünk az Isten dicsőségét, hogy megszólíthassuk az Istent az ő nevében. Hogy jöhessünk elé, alázattal, térdet hajtva. Ez a józanságnak a lelke. És aki azt gondolja, hogy ő is meg tudja oldani a problémáit, ott nincs a józanságnak a lelke. Tehát erőnek a lelke, szeretetnek a lelke, és a józanságnak a lelke. Ez, amit vettünk, amit Isten adott. És ha nincs ez, mi van helyette? Hát itt van az igében. Itt van félelem. Mert nem a félelemnek a lelkét vettük, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Testvérek, aki nem vette Isten lelkét, vagy akiben az erős lelket nem újította meg Isten, az tele van félelemmel. Az tele van félelemmel. Mitől? Hát én gyerekként féltem a sötétbe. Nem mertem lemenni a WC-re éjszaka, csak úgy, hogy gyorsan mielőtt elkapcsolja a villanyt, hogy féltem a sötétbe gyerekként, és mikor megértettem, hogy én már az Úré vagyok, mert megtértem, akkor meg direkt baj hívtam a sötétséget. És azt mondtam, hogy most nem fogom felkapcsolni a villanyt, nem az Isten fogom kísérteni, de nagyobb ez, aki bennem van, és mi az, hogy én félek a sötétben, mert Isten megváltott gyermeke vagyok. És így győztem le a sötétséget. Valaki a gyermekei életét félti, és egyszerűen fogoly az élete, mert rettek, hogy mi lesz a gyerekeimmel, vagy mi lesz jövőmmel, vagy az egészségemmel, vagy a szépségemmel. Most férfiről vagy nőről legyen szó, ugye? Megjelennek a ráncok, megereszkedik a mellem, lehet-e sorolni, és rettegnek, hogy mi lesz az öregséggel. Vagy egy férfi, hogy elveszítem az erőmet. Vagy a munkahelyemet elveszítem. Annyi mindent lehet itt sorolni. Az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak válása miatt, amik erre a földre jönnek, meg az életére, meg a családjára. Ez természetes. Ez természetes. És én is, ha hallgatom a migráns dolgokat, híreket, meg azt mondom, hogy mi lesz itt? Meg zárja le a határ itt, meg ott, meg a kormány, a magyar, szögesdrót, villanyára, minden. Hát, testvér, nincs megírva. Jön az antikrisztus. Olyan csendőrállam lesz Európába, egy-két évtizeden belül, hogy annak híja nem lesz. Mert muszáj lesz. Jön az antikrisztus, és megszerzi a világot, és Istenként fogják imádni. Miért? Mert biztonságot hoz. látszólagos biztonságot. Épülnek az intézményei ennek, testvére. Halljuk a híreket, és hogyha leesik az, hogy mit is ír a Biblia, tudjuk azt, hogy ez épül, ez készül. Minél nagyobb káosz kell, hogy legyen, minél nagyobb anarchia a világban, hogy messiásként imádhassák az Antikrisztust. Így lesz. Nagyon közel van. És azt mondja a Biblia, az övé, Isten az övének, hogy emeljétek fel a szemeiteket, mert elközelget a váltságotok. Tehát míg egy hívő örül ezeknek a félelmet keltő híretnek gondolatoknak, addig a világ fiai elhalnak a félelem miatt. És jogos. Féljenek is. Milyen sok ember azért tért meg, én is köztük vagyok, mert én féltem a pokoltól. Én azért értem meg, mert féltem a pokoltól, hogy oda kerülök. Milyen áldott félelem az, ugye, amikor az a félelem az Isten karjaiba hajtja az ember. És testvérek, eléggé elszállt az idő, még szeretnék arról beszélni, hogy ha mégis úgy érezzük, hogy tele van az életünk félelemmel, akkor, és hívők vagyunk, akkor lehet felgerjeszteni az Isten kegyelmi ajándékát, lehet felgerjeszteni ennek az erőnek a lelkét, ennek a szeretetnek a lelkét, ennek a józanságnak a lelkét. Lehet felgerjeszteni, hogy a hamu alatt a parázs felizzon, lángra lobbanjon, és ismét égjünk az Úrért, és menjünk a halálba bátran, mint mártirok ezrei, ha éppen úgy hozza a sors. Isten akaratából, ugye? Hogy lehet felgerjeszteni az Isten kegyelmi ajándékát? Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy gerjeszt föl. Kell gerjeszteni, azért kell gerjeszteni, mert előfog újból a félelem, előfog az erőtlenség, és annyi minden. És adj új erőt, Urunk! Ó, nyújtsd ki szent kezed, adja az Isten az erejét, de kellünk hozzá. Tehát úgy nem fog az erő lelke felgerjedni bennünk, meg a szeretet lelke, hogy majd az Isten úgy tőlünk függetlenül egyszer csak elkezdi megpiszkálni a hamut, és akkor megint égni fogunk. Nem, kellünk mi is hozzá. És arról szeretnék beszélni még így a végén, hogy hogyan lehet gerjeszteni az Isten kegyelmi ajándékát, az Isten erejét, az Isten szeretetét, a józanságot, hogy lehet gerjeszteni az életünkbe? Hát először is, tehát én két dolgot látok. Az egyik az, hogy a fizikai életem le fog gyengülni, ha nem eszek meg, nem iszok, ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy mi életben maradjunk eleve, tehát táplálkozni kell. És ez a lelki életben is így van. És nem várhatom azt, hogy Isten megújítja ezt az erőt az életembe, hogyha nem fogyasztom az ő igéjét rendszeresen. Ha nem táplálkozok az Isten igéjéből. Tehát ez egy alap dolog, és még azt mondom, hogy ez egy szükséges, de nem elégséges feltétel. Tehát lehet, hogy valaki rendszeresen olvassa a Bibliát, imádságos lelkülettel próbál táplálkozni, de aztán jönnek olyan élethelyzetek, hogy valami többre van szükség. Hogy az, amit Isten letett nálunk, szeretet adagot, mert az mindenre elég, meg erő adagot, meg józanságot, ez mind-mind előjöjjön. És jut eszembe az egyik imaközösségi alkalom, amikor az egyik fiam azt mondja a közösségből a testvéreknek, hogy ő nem érzi tehát már napok óta nem érzi az Úr jelenlétét az életébe, és akkor ez úgy elcsüggeszti őt, és akkor kérdeztem tőle, hogy beszélgettünk erről, hogy most hogy van az, hát most mit értesz az alatt, hogy most az Úr jelenléte? Hát vannak olyan időszakok, amikor adódik egy jó beszélgetés, és érezzük, hogy Isten lelke segít, adja az igéket a szánkba, jut eszünkbe, és ott van az Úr, érezzük. Van olyan szolgálat is, ilyen prédikáció, hogy érzem az Isten hátszelét. Hát hogy érzem, hogy segít, és könnyű mondani, és látom a hallgatóságot, és segíti, mert hozz elő az igéket, adja a gondolatokat, adja a szavakat, és ott van az Úr. És vannak olyanok is, amikor meg küszködik az ember, és nem tudja, mi van, de valahogy valami nem úgy sül el, nem úgy mennek a dolgok, vonszoljam az ember magát, és nem érzem az Úr jelenlétét. mondom neki, hogy a fiamnak, hogy hát most mi ez a feeling, ez egy érzés, hogy most ott van az Úr, most ezt nem érzed. Hát biztos, hogy mindig érezni kell ezt a feelinget, ezt az életérzést, ott van az Úr. És hát azt mondja, nem, de például két órával ezelőtt mondtad, hogy valamit kértél, hogy tegyem már meg, és én elindultam, ugyan mondja ő, de tele volt mindenféle indulattal a szívem, hogy miért pont nekem, meg miért már így, tehát ideges voltam. Hát én ebből nem láttam semmit, hál' Istennek, de ő ezt így érte meg, és azt mondja, hogy hát ha közel lenne az Úr, akkor nem ez jelentkezne bennem, az averzió, az ellenállás, hanem rögtön azt ugrok örömmel, teljesen szolgálok. És testvérek, milyen jó lenne, ha mindig ugranánk, ugye? Azonnal, örömmel, teljesen mindenre, amire szükség van, de nem így vagyunk összerakva. Tehát ott van a bűn teste az életünkben, az atyáinktól örökölt hiába való természet, a lustaságra való hajlama. Szóval, és ezt próbáltam megértetni a fiammal, hogy ez teljesen természetes, hogy jön ez az averzió, meg ez az ellenállás. Milyen jó, hogy nem adtál neki hangot például, és javasoltam neki egy terápiát. És ezt a terápiát most azért mondom el, mert úgy gondolom, hogy az Isten szellemének a felgerjesztése, az Isten kegyelmi ajándékainak gerjesztése az annak az egyik válfaja ez a terápia, és azt mondtam a fiamnak, hogy kezd magadat abba gyakorolni, hogy akkor, amikor sötét van, akkor, amikor ellenállást érzel a tagjaidban, vagy elutasítás, vagy idegesítő gondolata, hogy kezdjél el hálát adni az Istennek. Kezd el megköszönni, így agyból, tudjátok, mert nem jön így a szívemből, mert minden bajom van, a hátam közepére kívánom éppen azt az élethelyzetet, vagy azt a tennivalót, és csak így szárazon, agyból kezd el sorolni Istennek azt, hogy köszönöm, Uram, hogy van erőm megtenni ezt, amire kért édesapám. Köszönöm, hogy van édesapám, Uram. Köszönöm, hogy hívő családban nőhetek fel. Köszönöm, Uram, hogy van erőm tenni a jót. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. És akkor erre azt mondja a világi, hogy ó, hát a hívők, hát agymosás. Szárazon, nem is érzi a szíve, nincs tele hálával a szív, az kezdi az agyával megköszönni ezt, és azt is kezdi agymosás. Igaz ez? Agymosás. Hát persze, hogy agymosás, testvérek. Hát erre van szükségünk. Az Isten igényével, az Isten igazságával kell, hogy mossuk az agyunkat reggeltől estig. Miért? Mert a világnak a világ fiainak az agyát az ördög mossa reggeltől estig. Bambulnak a tévé előtt, nézik a reklámokat, és az ördög megmondja nekik, hogy mi a jó, mi az értékes, mire van neked szükséged. Ezzel fogsz kikapcsolódni. Így szórakozz, és a világ fiai bambulnak, néznek ki a fejükből, és mossa az ördög az agyukat reggeltől estig, és azt gondolják, hogy ők a saját maguk birtokában vannak. Mekkora becsapás, nem? Sátán mossa az emberek agyát reggeltől estig. A hívők meg, mivel látják ezt, ők tudatosan mossák az agyukat az igazsággal, az Isten igéjével. Mert meg van írva. És tudom, hogy Isten tudja, hogy nekem mi a jó. És én ezen akarom a gondolatomat járatni éjjel és nappal. És akkor, amikor jön egy felkérés, és minden bajom van, akkor elkezdem szárazon megköszönni azt, ami igazság. Az Istent magasztalni, mert őt megilleti egyedül a hódolat. És elmondom az Istennek, és elmondom. És testvérek, amikor ezt így elkezdi gyakorolni az ember, akkor észre sem fogja venni, hogy át fog váltani, hogy már a szíve tele lesz hálával. Tehát elkezdem megköszönni minden élethelyzetben azt, amivel körülvesz az Isten, mert mindig van miért hálát adni. És egyszer rá fog hangolódni a szívem, az életem. És át fogja mosni a szívemet, az értelmemet, a gondolataimat, az Isten iránti hódolat, a magasztalás. És én ezt nevezem felgerjesztésének. gerjeszt föl az Isten kegyelmi ajándékát. Tehát kellünk ehhez mi is. Isten azt mondja, adok neked erőt, ember felettit, hogy erőt vegyél magadon. Adok neked szeretetet, kaptál, gerjeszt föl, elő fogod hozni magadból az, ami ott van az én kegyelmem által. Kezdjél el engem magasztalni. Kezdjél el hálát adni. Vagy van egy nagyszerű módja még ennek a felgerjesztésnek, vagy meg a bűneidet. Sírjál az Úr előtt. Testvérek, voltam olyan ifjúsági alkalmon, csak egy imaóra volt, és egy testvérő elkezdett imádkozni, de úgy, hogy zokogott. És nem ilyen rébuszokba beszélt, hanem elkezdte kijönteni a szívét az Úr előtt, de úgy, hogy nem szépítgette a dolgokat, úgy nevén nevezve, sírva, zokogva kijöntött a szívét az Úr előtt. Testvérek, csak azt láttam, hogy sír az egész gyülekezet, én is velük együtt. Sírtunk ott mindegyből. Isten az ő lelkét kiárasztotta ránk, a bűnbának lelkét. Hát lehet az Isten szellemét gerjeszteni őszinte bűnbának, bűnvallással, őszinte könnyekkel. Én nem tudom most, mire van szükség a te életedben, sírásra vagy Isten magasztalására, ezt az Úr tudja, meg te is tudod pontosan. De én is csak azt mondom, amit Pál apostol Timóteusnak, gerjesszétek föl, testvérei. Gerjesszétek föl az Isten kegyelmi ajándékát, ami bennetek van. És ha pedig nincs mit felgerjeszteni, mert nincs a szívedbe, mert soha nem kaptál Istentől hatalmat az Isten fiúságra, mert soha nem működött az életedbe az az isteni erő, hogy magadat legyőzzed, hogy szeressed az ellenségedet, hogy Isten előtt őszinte alázattal kapitulálj nap mint nap. Ha soha nem uralkodott ez az erő az életedbe, akkor meg ne gerjeszt föl, hanem kérjed. Mert azt mondja Isten igéje, hogy ha ti gonosz létetek, tudtok jó ajándékot adni a ti fiaitoknak. Hogyha halat kér, akkor nem kígyót adsz, vagy ha kenyeret, akkor nem követ adsz. Mennyivel inkább adsz szent lelked, aki mennyei atyátok azoknak, akik tőle kérik. Mert aki kér, az mind kap. Aki keres, az talál, és az zörgetőnek nem nyitatik. Én arra kérem a gyülekezetet, hogy ezeknek az igei üzeneteknek a fényében egy néhányan szólítsuk meg Istent, ha kell töredelemmel, bűnbánattal, ha kell magasztalással, hálaadással, ha meg kell, akkor könyörgéssel imádkozzunk.